Dancing két hónapig.
Pillanat, akkor erről is, mert ugye korábban már akkor egy ilyen előzetes volt, úgyhogy most akkor utólagosan, hogy ugye ez mi volt, de akkor fejezzük be ezt a gondolatsort.
És ott helyi táncoktatókkal dolgoztam, az egyik táncos koreográfus is volt, és ő vállalta, hogy kezében tartja a koreográfiát, de igazából mind a három táncos közösen alakította a térben a mozgást.
De ezt nagyon együtt kell valahogyan, tehát a mozdulat és a forma nem választódhat le.
Nem, és ez nekem egy nagyon jó előkészítő kísérlet volt, és egyébként nem nagyon használ, sőt, szerintem nem is használunk azokból a mozdulatokból szinte semmit, ami ott, mint egy ilyen sketch felvázolódott, de arra tökéletes volt, hogy valami irányba az egész elinduljon, nekem megfogalmazódjon a fejemben, hogy mit szeretnék, és amikor ott volt egy munkabemutató, tehát addig jutottunk, és amikor hazajöttem, akkor Beával és Gazsival elkezdtük ezt az egész anyagot átgyúrni, szétcincálni, az ő alkatukra formálni, az ő habitusukra formálni, még plusz jelentéssel meg tölteni, és nekem mindig kell valami alap, tehát valami kapaszkodó, amiben ugye én fogódzok, mert én alapjában egy vizuális művész vagyok, és se nem vagyok koreográfus igazából, se nem rendező, bár végül is ezt így együtt rakjuk össze ezeket az alkotásokat, és hát nekem nagyon nagy segítség volt az, hogy ők ebbe partnerek voltak, látták, hogy én is nyitott vagyok. És hát ott ugye a helyi viszonyok inspiráltak, a Border Crisis, ami a Texas és Mexikó határán van. Csomó interjút készítettem helyiekkel, akiknek mindenféle számomra döbbenetes sztoriuk volt arról, hogy hány esetben volt az, hogy valahogy szétszakították őket a szeretteiktől, és milyen nehéz volt újra egyesülni. És valahogy ezt kezdtem el, ezt a témát. Ez foglalkoztatott, hogy milyen az, amikor egy idilli állapotból egyszer csak határt húznak két ember közé, és az az iszonyatos düh, és az a fájdalom, amit ez a frusztráció és ez a tehetetlen düh okoz, hogy ebben a bürokrata labirintusban egyszerűen elintézhetetlen az, hogy ők mégiscsak együtt legyenek, és utána tovább mentem azzal, hogy utána egy ilyen kicsekkolás, egy ilyen nihil, ahol motivációvesztés, depresszió, és valahogy ez ezeket próbáltam. Igen, egy ilyen teljesen egy ilyen introvertált állapot, és igazából én ezt keresek utána valahogy vizuális formákat, meg gesztusokat, hogy ezeket az érzéseket, ezeket...
És anyagokat, nem?
De anyagokat is, persze anyagokat is keresek, abszolút, és sőt, rengeteg kísérlet van ebbe, vannak olyan kísérletek, mint például ez a felfújhatós, ami működött, és vannak olyanok is, amik zsákutcák voltak, de attól még nekem nagyon fontos állomásai voltak az alkotásnak, például nagyon sokáig kísérleteztem mágnesekkel. Mágneseket akartam beleépíteni az első két jelmezbe, a neoprén rózsaszín ruhába, hogy összekapcsolódjanak, vonzzák egymást, illetve taszítsák egymást, és ez befolyásolja a táncot. De olyannyira nem volt hajlandó azt csinálni a mágnes, amit én akartam, hogy sok-sok óra kísérlet után, vagy nem is órák, ezek napok voltak, vagy hetek, feladtam, viszont azt, amit megtapasztaltam ott, vagy amit szerettem volna látni, azt aztán beépítettük a koreográfiába. Tehát valahol ez a mágnesesség megtalálható a mozdulatokba, meg egyáltalán a jelenlétbe, ahogy egymáshoz viszonyul a két ember. És akkor vannak olyanok, amikor meg fejezetten nagyon kreatív plusz feladatokat találok ki magamnak, például a piros alapruhájuk, ez az ő kettőnek a personal skinjük, ami ugye a személyes ilyen bőrük, vagy térképük az ő saját testükhoz való viszonyának, lenyomata annak, amit ők gondolnak a testükről, amilyen fájdalmakat hordoznak, nyomokat hordoznak, belesetek nyomait, esetleg egy törés, vagy egy műtét nyomait, vagy egyáltalán születési jegyeket, anyajegyet, bármit, úgyhogy krónikus fájdalmak, és akkor ezek úgy születnek ezek a jelmezek, hogy előbb csinálok egy interjút a táncossal, és amiket elmesélnek, azt nem csak jegyzetelem, hanem már rögtön rajzolom bele egy olyan figurába, amit a reumatológusnál is adnak azon a lapon, hogy előről egy emberi tesek hátulról, és utána ezek alapján kitalálom, hogy milyen technikával vissza rá művészkedem ezeket a nyomokat a ruhára. Tehát kívül viselik azt, ami egyébként belül van.
Ez akkor az ösztöndi nélkül nem született volna meg ez a produkció?
Biztos, hogy nem ilyen lett volna. Nem is csak az számított nekem, hogy ott elég sok minden lehetőséget kaptam, és most nem csak az anyagiakra gondolok, hogy támogattak, hanem ott a varrodába szabadon garázdálkodhattam. Akkor tényleg egy zeneszerző ott dolgozott nekem, ez a három tánc, munkatárs, akit már említettem, egy asszisztens, de inkább az, hogy volt ott időm arra, hogy tényleg elmerüljek ebbe, mert hát itthon az van, hogy szétszincálódom minden nap. Tehát,
a tanítás megvan még?
Igen, a tanítás megvan, az abszolút a szerelmem, tehát az a jótékonykodás a világba, mert egyáltalán tehát borzasztó nehéz nekem beleillesztenem az egyébként tervezői életvitelembe, és tényleg néha sziklákat mozdítok azért, hogy tudjak tanítani, de amikor most például nézte egy tanítványom, és a csillogó szemmel utána azt mondja, hogy úristen, ez fantasztikus volt, és hogy ő nem is tudta, hogy ilyeneket is csinálok, akkor rögtön visszaigazolódik, hogy hát tanítani kell, és átadni a tudást, úgyhogy azt csinálom, igen.
Még erről az ösztöndíjról, tehát, hogy mit adott, és milyen jellegű dolog volt. Említetted a szabadságot, de hát, hogy mégis volt egy konkrét feladat, vagy nem volt feladat, hanem neked kellett kitalálni, és akkor ehhez adtak támogatást.
Tehát az egész úgy indult, hogy volt egy open call, és arra bárki ugye pályázhatott, és le kellett adni egy pályázati anyagot, hogy én körülbelül mit képzelek, hogy mit szeretnék ott csinálni, és én miért lennék hasznos az ő egyetemüknek. És én vállaltam például oktatást is, tehát különböző előadásokat tartottam, azt hiszem 6 vagy 7, tehát én különböző osztályok, művészeti osztályoknak a óráján, illetve vállaltam azt, hogy bevonom a hallgatókat, az egyetem hallgatóit a munkába, tehát többen segítettek a kivitelezésben, illetve bevonom a tanári kart is, egy részét, és akkor hát 65 pályázó közül engem választottak, nagyon meg is lepődtem, mert ez az első alkalom volt, hogy ilyen artist residency-re pályázok, és hát akkor jött a nagy probléma, hogy úristen, rájöttem, ez 2 hónap, rá, hogy Texasba, hát mit tudok én Texasról, hát tudom, hogy a Dallas, meg a Jockey Wing onnan való, de kb. Ennyit. És jó, most egy kicsit túloztam, de tényleg nem tudtam sokkal többet, hogy hova megyek. És hát egy nagyon érdekes, izgalmas, a világnak egy olyan szegletén találtam magam egyszer csak, amit egyáltalán nem ismertem. Tehát én főleg a keleti, meg a nyugati oldalát jártam be Amerikának, ezt a középsőt annyira nem, és borzasztó kedvesek voltak, nagyon-nagyon-nagyon segítőkészek.
Mennyire volt számukra meglepetés az a világ, amit te jelentesz a látványművészetben?
Szerintem nagyon más volt, amihez ők hozzászoktak, tehát mindenben támogattak, tehát a kérdésedre a feladat azt csináltam, amit akartam, sőt, még annál többet is, tehát mikor felajánlottak, hogy vannak galériáik, és ha akarok, nyugodtan csinálhatok egy kiállítást, akkor azonnal ugrottam az alkalomra, és csináltam egy pop-up kiállítást, akkor szerettem volna egy videóinstallációt, mondták, hogy hát az, hogy nehéz, hogy nincs most így ennyi projektoruk, ami mozdítható egy térben, de hogy van egy vadonatúj 25 méteres meghajlított LED faluk, ilyen filmstúdió, és hogyha azt viszont szeretném, akkor nagyon szívesen használhatom, pár napig adnak hozzá teljes struktúrát és technikusokat, és akkor ott is csináltam egy nagyon izgalmas installációt, volt ugye a Zeneházában a születésnapi divatbemutatóm, a kifutópálya.
Ezt is láthatták?
Nem, hanem abból én csináltam egy videóanyagot, és akkor azt ráraktuk erre a LED falra, úgyhogy mindig 5 jelmez jelent meg így egy szimultán egymás mellett, és 5 helyi modellt is beöltöztettem diákokat a jelmezeimbe, és ők interakcióba léptek a teljesen ugyanolyan nagyságú, tehát ember nagyságú, ember méretű, vetített modellekkel, és akkor ez egy borzasztó izgalmas kísérlet volt, és akkor ezt például úgy mutattam meg nekik, hogy meg volt nyitva mondjuk déltől 5-ig, bárki jöhetett bármikor ebben az intervallumban, és akkor rendelkezésre álltunk, és akkor mindig, amikor jött közönség, akkor a lányok valamilyen mozgást csináltak a térben, és hát én biztos, hogy ezt valahogy folytatni szeretném. És hát a 3. projekt az meg ennek az előkészítése volt a Drána Partnak, ennek a táncinstallációnak.
Ez mennyire egyszerű, tehát lesz ennek nyoma a másik fél részéről is?
Mert mint, hogy kéne menni.
Igen, tehát hogy mit jelentett, mert ugye ez volt egy esemény, gondolom, hogy nagy élmény volt számukra az a világ, amit te képviselsz.
Hát ők nagyon szeretnék, hogy majd vissza is térjek, meg tanítsak is ott esetleg. Én vagyok úgy ezzel, hogy nagyon jó élmény volt, de annyi izgalmas hely van a világon, hogy tehát nem tudom, hogy fogadódni. Tehát ha kapok rá lehetőséget, lehet, hogy még visszamegyek, de én most sokkal jobban vágyom inkább, nem tudom, Japánba, vagy Indonéziába, vagy valamilyen más egzotikusabb helyre, ha őszintén meg akarok fogalmazni, mit érzek, de egyébként borzasztó hálás vagyok nekik, és igen, valószínűleg enélkül nem ilyen lett volna ez a produkció.
Köszönöm. A Ludwig Múzeum finom illesztése csak egy hosszú távú kurátori vállalkozás folytatása, amely 2023-ban kezdődött a Vigyázat törékeny című kiállítással. A tárlat a gyógyulás és javítás témakörét tág értelemben vizsgálja, a személyestől a kulturálisig, a társadalmitól a sejtekig. A kiállításon szereplő művek a különböző egyénszintű és globális léptékű törésvonalakra mutatnak rá, miközben a kollektív gyógyulás a külső és belső egyensúly helyreállításának lehetőségeit is felvillantják. A világ jobbíthatóságában való hit, a művészet alapja különböző korokban ez. Került most a középpontba, de a témakörhöz kapcsolódó emberi vonatkozásokról egy külön helyszínen a Szegedi Egyetem klinikájának aulájában rendezte kiállítást. A kiállítás kurátorával, Popovics Viktóriával beszélgetek.
A kiállítás ötlete a 2 évvel ezelőtti Handle with Care gondoskodás című kiállításból bontakozott ki, és most a gyógyulás és a javítás került középpontba, és a kiállítás címéről ezt a Golden Ripper vagy a kintsugi fogalmát választott, ami egy nagyon jó metafora lehet szó szerint is átvitt értelemben értelmezni különböző sérülésekre, törésvonalakra, a személyes és a történelmi, kulturális, politikai defektusokra, és a kiállításban résztvevő művészek is különböző szempontból közelítenek ehhez a fogalomhoz. A gyógyulás szó szerinti emberi testi értelemben itt ebben a kiállításban nem jelenik meg, ahhoz egy külső helyszínre szervezett, arra egy külső kiállítás reflektál, amit a Szegedi Klinika aulájában rendeztünk. Itt egy tágabb perspektívából közelítünk ehhez a fogalomhoz, és főleg a művészek javaslatai, lehetőségei érdekeltek minket, tehát, hogy milyen víziókat hoznak létre a világ jobb átételére.
Hogy választottak ki a művészek?
Hát ugye egy magyar és nemzetközi válogatás látható itt. Vannak művészek, akik erre a kiállításra készítettek új munkákat, tehát a múzeum felkérésére és szorosan együttműködve a témán dolgoztunk együtt. Másoknál pedig, főleg a nemzetközi művészeknél pedig fontos volt az, hogy a témában a fontos hivatkozási alapok legyenek, tehát ilyen volt például az Ágnes Dénes munkássága, aki a Landarton keresztül az egész életművét a föld és a művészeten keresztül a környezet és a világ jobbítására tette föl. Tehát Ágnes Dénes egy fontos kiinduló pont, illetve egy fontos művész még a kiállításban Ernesto Neto, brazil művész, akinek itt a központi térben van egy egyszemélyes meditációs sátor. Ugye Neto ezekről a nagy hatalmas bejárható tereiről ismert, ami teljesen megváltoztatja a befogadói attitűdöt, ugye le kell ülni a földre, szagok vannak, illatok, tehát hogy a művészet jóval túlmutat a vizualitáson, tehát egy ilyen összművészeti és összhatást ér el. Itt most ebben a kiállításban egy kisebb Neto installációt hívtunk meg, de ez is egy nagyon fontos kiinduló pontja az ő gondolkodás módja.
És a néprajzi múzeumból is.
Ez a Szentendrei Skanzenből érkeztek ezek a drótozott tárgyak. Itt szerettünk volna egy kicsit annak a kintsuginak a helyi megfelelőjére utalni. Ugye minden kultúrában, társadalomban megvannak a javításnak a gyökerei régről, és ugye nálunk is ez a javított teknő, a technika, ez most már csak Skanzenben vagy néprajzi múzeumokban látható, viszont ez az elv, hogy a tárgyaikat nem kell kidobni, van lehetőség újra használni, új életet adni. Ez egy mai kor emberének szóló felhívás, és ennek a fogyasztói társadalomnak szóló üzenet, hogy ha a világunk és a bolygó léte, a jó léte a tét, akkor tényleg ezen el kell gondolkodni, hogy amit lehet, megjavítsunk.
A kiállítás különlegessége az is, hogy aktivitást követel a befogadótól. Tehát Igen. Itt nem csak sétálunk és nézünk, hanem...
Igen, több mű is van, ami a néző aktív részvételét kívánja. Az egyik legnagyobb attrakció, ha úgy tetszik, az Yoko Ono-nak a Mantpiece című munka. munkája, ami egy a művésznek egy 1966-os koncepció, ugye ez egy fluxus mű, és instrukciók alapján hoztuk létre, szorosan együttműködve a művész stúdiójával. Ez egy hatalmas asztal, ahová a látogatók leülhetnek, és törött kerámia darabokat illeszhetnek össze, miközben a művész gondolatait olvassák, és valójában itt nem a tökéletesség a lényeg, hanem maga a javítás folyamata, és a közösségben való lét, tehát egy nagy asztalnál való közös együttlét.
Az is érdekessége a kiállításnak, hogy itt tulajdonképpen nem csak az átlag emberekre gondolnak, akiknek a megértés bizonyos szókincs tartományban jóformán egyforma, de hát ugye azokra is, akik esetleg más befogadói szinten rendelkeznek.
Igen, most már a múzeum gyakorlatában ez többször előfordult, hogy a könnyen érthető, a kurátori szöveget könnyen érthető nyelven is kihelyeztük. Itt egy múzeumpedagógiai csapattal, egy gyógypedagógus csapattal dolgozunk, olyan érintett személyekkel, akik ezeket a szövegeket fordítják, értelmezik, tehát egy olyan nyelvezete került itt bevezetésre, ami az értelmi nehézségekkel élők számára elsősorban számukra segítség, de akár olyan emberek számára is, akik mondjuk nem a kortárs művészet nyelvezetén szocializálódtak, vagy távol állt tőlük, de ezt egyébként a többi szövegben is igyekszünk a közérthetőségre.
Köszönöm. A Budapesti Történeti Múzeum középpontban a középkor 10 év 1000 történet című időszaki kiállítása nyílt a Vármúzeumban. 10 év nagy idő egy ember életében, a diákokból kollégák lesznek, a kollégákból nyugdíjasok. A főváros középkori történelmén már azonban egy évtized alig fogható meg. Itt most a 10. jubilóm még középpontban a középkor kiállításon nem csak az elmúlt év legszebb, legérdekesebb Budapest területéről előkerült középkori leleteit és ásatásait mutatják be, hanem visszaemlékeznek a benne az előző 9 kiállításra és az ott szerepeltetett tárgyakra is. Dr. Laszlovszky József történész régésszel, a CEU professzorával beszélgetek. Mai ember számára milyen ez a középkor, vagy hogy láthatjuk?
Igen, hát a mai ember számára a középkor biztosan egy nagyon furcsa világ lenne, hogy becsöppennénk, és meglátogatnánk mondjuk a középkori Budát, vagy a középkori Pestet. Egyrészt, mert nagyon mások a léptékek. Tehát ugye ma egy milliós városról beszélünk, akkor egy 10 000-es város az már egy nagyon nagy városnak számított. Aztán azért is, mert az életnek nagyon sok része, mondanám, hogy sokkal keményebb volt. Tehát az, hogy az emberek milyen sokáig éltek, milyen betegségek voltak körülöttük, egy családban hány gyerek meghalt, miután megszülettek abban a családban. Ezek mind-mind a részei voltak annak, hogy egy a középkori világ az korán sem volt olyan szép és romantikus, mint ahogyan azt elképzeljük. Tehát nem csak a lovagi tornák világa volt, nem csak a hercegnők világa volt, hanem ez is része volt. De volt azért sok minden olyan, ami szintén egészen más volt. Ha már a világképnél vagyunk, az emberek hétköznapját, gondolkodásmódját, a naptárját, a napjaikat, például a vallás nagyon erősen meghatározta. Minden pillanatban jelen volt ez tulajdonképpen, és ez egy nagyon más, mint a mai racionális alapokon álló, akár tudományos gondolkodásra épülő közgondolkodás. Tehát ezért ez egy idegen világ, nagyon érdekes világ lenne számunkra, de egy idegen világ lenne számunkra.
De hát tulajdonképpen azokon a köveken és maradványokon járunk, ami még megmaradt abból az időből, amit a tudós feltár. Mit találhat a tudós a középkorból 2025 tájékán?
Hát ez a másik vonatkozás, ami bizonyos értelemben ugyanúgy igaz, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindent meg is tudunk azért érteni ebből. átkezdve azon, hogy mondjuk a más régészeti korszakokkal összehasonlítom, ha véletlenül összetalálkoznánk középkori emberekkel, mondjuk a középkori Buda bizonyos lakóival, tudnánk velük beszélgetni, mert részben ugyanezt a nyelvet beszélnék, és hasonló dolgokat tudnánk mondani. Olyan épületek, amelyek akár részben állnak is még, tehát egy Mátyás templom, ha budai várban gondolkozunk, vagy a királyi palotának, amelynek az egészen nem maradt fenn, de azért bizonyos maradványai megmaradtak, és nagyon sok olyan dolog, amit úgy egyébként tudunk, csak nem biztos, hogy gondoljuk, hogy ez Budapest területén előkerülhet. Tehát mondjuk például, hogy az Árpád korban miben főztek egy falusi településen, a mai Budapest területén egy olyan faluban, ami hát Buda közelében volt, de korántsem volt annak a része. Hogy nézett ki az az edény? Mivel játszott egy gyerek például? Hogyan határozhatjuk meg azt, hogy például hogyan temettek el valakit? Annak az eltemetett személynek milyen betegségei voltak? Ezekről is, ezek a régészeti leletek beszámolnak. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy ez a sok-sok, sokszor nehéz körülmények között elvégzett régészeti ásatás, amire ez a kiállítás épül, ez mind egy-egy mozaik kockát mutat meg a középkorból, nem az egészet, nem egy teljes épületet, néha csak egy faradott követ, vagy egy háztartást, néhány edény töredékét, de ezeket összerakjuk, akkor ebből sokkal pontosabban kirajzolódik ennek a középkornak a képe.
Hogy sikerült bemutatni akkor ezt, most már akkor a kiállításról beszélünk?
A kiállítás, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó ötletre épít. Kiválasztott nem olyan nagyon sok, összesen körülbelül 150 tárgyat. Ez, ha összehasonlítom a 10 év rengeteg, több ezer előkerült tárgyával, akkor ez egy viszonylag kis mennyiség, és ezeket úgymond mind a középpontba helyezte, mint ahogy a kiállítás címe is mondja, hogy a középkor a középpontban, közel tud menni hozzáik a látogató. Ezek nem feltétlenül rendkívül látványos dolgok, tehát nem arany vagy ezüst kincsekre kell gondolni, mert vannak értékes tárgya, hanem egy-egy edénynek a töredéke, egy játékkocka, egy íjászgyűrű, ami egy speciális dolog, nagyon szépen díszített darab, vagy egy valamiféle keresztről leesett szent alaknak, zománcozott szent alaknak az előkerült darabja. Tehát ezek mind-mind olyan leletek, amik ehhez, ha közel megyünk, és megnézzük nagyon sokszor a melléjük tett kis rajzot, rekonstrukciót, fotót, szöveget, ami azt mondja el, hogy ez tulajdonképpen miből, micsoda, akkor igazából rajzolódik ki előttünk a középkor.
Nagyon szépen köszönöm. A mozikban a verzió díjnyertes dokumentumfilm az Apám lánya. A film a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának támogatásával készült, és a Verzió Nemzetközi Emberi Jogú Dokumentumfilm Fesztiválon elnyerte a legjobb magyar dokumentumfilm díját. A személyes nyomozásra épülő alkotás a rendező 27 éve eltűnt féltestvérének történetén keresztül mutatja be a családi titkok és feldolgozatlan traumák nyomait. A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának támogatásával készült Apám lánya a hallgatásról, az eltűnt és az igazsággal való szembenézésről szól. Potrackán Lea 8 éves volt, amikor nővére Deni nyomtalanul eltűnt. Senki sem kereste, egészen addig, amíg 27 évvel később egy levél meg nem érkezett tőle. A levél azonban nem hozott megnyugvást, a címzettje kidobta. Lea ekkor döntött úgy, hogy kamerát ragad, és elindul, hogy megtalálja nővérét, és közben önmagát is. A film premierje a 22. Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon volt, ahol elnyerte a legjobb magyar dokumentumfilm díját, és most már országszerte mozikban látható a Színe Szuper forgalmazásában. Elfajt nyaralás. Francia-belga film. Gyönyörű dél-franciaországi táj, olajfák, mangók, csodás még akkor is, ha nem látni a tengert, de a táj magával ragadó, és a hegytetőn egy csodálatos panorámás villa, napozó terasszal és hatalmas úszómedencével, ahol a divatos ügyvéd, színésznő feleségével és 20 éves színésznőnek készülő lányával nyaranta 3 hónapot időz. A villát és a hozzátartozó birtokot természetesen állandóan gondozni kell, ezért kissé távolabb él ott a gondok a feleségével és 20 éves lányával. Az ő gondjuk a tisztán és rendben tartás, a kert, a villany és vízvezeték terelés. 7 év óta minden gördülékenyen megy, de ahogy ez lenni szokott, a bili kibarul. Itt most ez a kijelentés nem esik messze a valóságtól. Mindez vicces lenne, de nem az. Nagyon pontos képet kapunk a ma emberéről, arról is, aki a felső 10 000 tagja, akit egy gyermekkorában Mercedesen vitt apja az iskolába, aztán közepes képességekkel is elvégezi az egyetemet, és sztárügyvéd lesz sok-sok pénzzel, válogatott kliensekkel, nem vásárol szupermarketekben, és lenézi azokat, akik ott vásárolnak. Egyáltalán ők felsőbbrendűek, lekezeléssel viszonyulnak, teszi ezt a színésznőnek készülő leányka, aki egy pompás szerektőt fogott ki, Medit, aki ügyvédi pályára készül, s aki nyárra a szórakozását biztosítja. A másik társadalmi kaszta gondnoké a bérlakással és a szupermarketben vásárlással. Elvolnának, hiszen az uraknak jó, hogy kiszolgálják őket, a gondnokék pedig elvannak a hetenként 3 hónapos vegzatúrával. Eltartana ez sokáig, ha nem borul ki a bili, és ez most nem képletes. Visszerelés közben a gondnok egyetlen ünnepi fehér ingében nem kaphatná arcon a fején az áldást. Ez és némi alkohol bátorítást ad, és ott a konfliktus. Mindkét fél a maga eszközeivel próbálkozik, olyasmikkel, amit a 21. század első évtizedeiben lehet, morális kérdések nem igen zaklatják őket, vagyis nagyon hiteles képet kapunk arról, hogy hol is, kik között élünk, akár Franciaországban, akár itt Közép-Európában. Az elfajt nyaralás francia-belga filmben a társadalmi osztályok különbségei humoros, de olykor fájó jeleneteken keresztül válnak nyilvánvalóvá. Cirkófilm forgalmazta, minden kor és társadalmi csoportnak ajánlható. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.